Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, elnézést, hogy kicsit gyengébb a minőség ma, de nem tudtam bejutni a rádióba, úgyhogy otthonról veszünk, de remélem, hogy egy jó kis playoff beharangozót ilyen minőségbe is szívesen vesztek. Már csak azért is, mert most 5 párharcra kerül sor, és akkor a következő adásunkban a maradék 3 párharc, illetve 4 búcsú is lesz. Úgyhogy hát igen, ez a két adás, ez így elég sűrűn fog kijönni, ezt mi pénteken vesszük fel, és szombaton hallhatjátok, és megpróbáljuk azt, hogy még vasárnap felvesszük a másikat, és azt még vasárnap esetleg meg is tudjátok majd hallgatni. Na de, ha már playoff beharangozó, hát ezt nem egyedül szoktuk csinálni, és egyik állandó szakértő vendégünket, kedvenc edzőnket, Coach T-t hívtuk, aki itt is van velünk. Szia Tibi!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és hogyha ez egy dokumentumfilm lenne, akkor körülbelül azt lenne szerintem, hogy csapó 8, mert szerintem 8-3 próbáljuk ezt elkezdeni, úgy az én hibám miatt is többek között a technika ördöge, gyakorlatilag ma engem is mindenkit megviccel, de hát végre el tudjuk kezdeni.
Technika ördöge a térdére vett és jól, hát elfeneket, fogalmazzunk így. De úgy néz ki, hogy mi nyertünk, bár meglátjuk, mert ugye mennyire árulhatjuk el a kulisszatitkot, Gábor, hogy hol történik ez a mai felvétel, elárulhatjuk?
Szerintem persze.
Zoomon, úgyhogy ugye lehet rögzíteni a hangot, és meglátjuk, hogy ott sikerül, hogy lehet, hogy a végén jön a fekete leves, amikor kiderül, hogy 20 percet lehet rögzíteni. Én is nagyon köszönöm, hogy itt vagy, Tibi. Bár ahogy azt hiszem, már mondtam párszor, nem mintha lenne sok választásod, mert ugye ha hívunk, kötelező megjelenned, de azért nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt teljesíted is. Természetesen félig viccelek, de ezeket az adásokat igazából veled vesszük fel a legszívesebben, ami nyilván érthető, hiszen a szakmai tudásod bele menve akár a játékhívásokba is, azért az eléggé párját ritkítja szerintem.
Na igen, és azt hiszem, hogy ez erről most is sor kerül majd. Kezdjük is el, azt gondolom, mert hogy vár ránk az első párharcunk, ami a Cleveland Cavaliers és a New York Knicks párharca lesz, ami egyébként egy számomra nehezen megfogható párharc lett volna, hogyha Julius Randle 100%-osan az elejétől rendelkezésre áll. Most a jelenlegi hírek alapján már próbál edzeni, ugye tudjuk, hogy egy részleges bokaszalag szakadással 2-3 hét pihenő után azért lehet játszani, és erre bőven volt példa, még akkor is, ha még nem teljesen tökéletes, és nem nagyon kockáztathatja meg a New York azt, hogy mit tudom, hogy még 2 hetet kiadjon, mert addig ki lehet esni. Hát 2 olyan csapatról beszélünk, amelyik óriási meglepetést okozott a támadó oldalon az idei szezonban. Tehát a New York az nyilván elsőprő meglepetés, de azt gondolom, hogy a Cleveland így támad, az is. És nekem a legérdekesebb aspektus, de kíváncsi vagyok, Tibi, hogy mit gondolsz erről, hogy én azt gondolom, hogy a New York támadása is vissza fog esni, de az úgymond playoff képesebb, mert sok közép-jó triplázójuk van. És én nem gondolom azt, hogy könnyű ellenük védekezni. Nyilván a szupersztár talent viszont hiányzik. És ezzel teljesen ellentétesen közben a Clevelandnél van egy támadó szupersztár, Donovan Mitchell, egy támadó All-NBA játékos, de cserében annyira bajba lesznek a spacinggel, ugye tudjuk, hogy ebbe a keretbe igazából 3-as, 4-es és 5-ös poszton valószínűleg nagyban játszik majd olyan játékos, akit ott lehet hagyni, hogy cserébe viszont sokkal levédegezhetőbbek, és szerintem az ő top 10 környéki támadásuk az egyáltalán nem olyan biztos, hogy megtartható, mint mondjuk a New York top 3-as, top 5-ös támadás a top 10-es szinten. Úgyhogy ez rögtön egy ilyen érdekesség, hogy két ellentétes utat bejáró, de ugyanúgy támadásban meglepetést okozó csapatból, melyik tudja jobban érvényesíteni az akaratát majd a playoffban.
Most igen, a New York egy picit talán meglepően is jól támadott idén az alapszakaszba, és ebből nagyon-nagyon sok dolgot szerintem a playoffra át lehet vinni, és azért lesz szerintem ez a párharc nagyon érdekes, mert ahhoz szerintem, hogy a New Yorknak a támadójátéka igazán hatékony tudjon lenni, ahhoz lehet, hogy egy picit szerkezetet kell majd váltaniuk, és én Mitchell Robinsont nem annyira látom ebbe a párharcba igazán hasznosnak. Nekem nagyon-nagyon tetszene egy egészséges rendőrrel egy small ball line-up, amiben még hatékonyabbak tudnak lenni, még több kinti dobást tudnak elereszteni a perimétert, ugye alapból támadniuk kell kőkeményen, és annak ellenére, hogy a Clevelandnek a gyűrű közeli védekezése azért kifejezetten jó. Viszont ugye Robinson, hogyha kivesszük ebből a párharcból, vagy limitáljuk, akkor viszont a lepattanózást érzem egy icipici problémának, úgyhogy bennem ezek a kérdések merültek fel, és teljesen igazad van, a New Yorkban sokkal-sokkal több közepesnél jobb dobó játékos van, sokkal jobb a spacingük, Randle és Brunson szemébe, ugye van két individualista játékos, aki még a nemi szuperstar kategória, de valószínűleg azért támadást feltételezhetően lehet majd rájuk építeni egy Cleveland ellen. Viszont, hogyha Robinsont a pályán hagyjuk, akkor azért itt is romlik a spacing, illetve romlik az, ami ugye az előnyük lehet. Hogyha viszont Robinson kiveszik a képlelből, akkor viszont a lepattanó párhatsz lehet nagyon-nagyon egyoldalú. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdőjelet értek a New Yorkon, függetlenül attól, hogy egyébként egy csomó aspektusban pedig szerintem jobbak, mint a Cleveland, például mélységben. Nagyon-nagyon tetszenek nekem.
Igen, és ez a mélység, ez szerintem most még simán játszhat itt az első körben, tehát az, hogy mondjuk ott 8-9 játékos van, Clevelandben pedig valójában 4. Szóval majd én arra is kíváncsi leszek, ugye, hogy Brunson jelente akkor a problémát például, hogy ezért az idén fantasztikusan védekező Levert vagy ugye Okoro kezd, hármas poszton, ahol egyik sem igazán tud ugye kintről dobni és off the ball játszani. Azzal még talán-talán, mert mind a ketten egész jól katolnak, de aztán ugye mehet oda is a Cleveland, hogy Dinwiddie kezd, mehet oda, hogy Danny Green-t megpróbálják bedobni, hogyha tényleg a spacing problémákat akarják egyből orvosolni, tehát ugye nagyon sok irányba mehet már a legelső pillanattól el ez a párharc, és pont amit mondtál, hogy a New York fel akarja adni a jó lepattanózását egy kiváló lepattanózó csapat ellen. Tehát azért Jared Allennel, Mobley-val lehet a palánk alatt uralkodni, úgymond. Én úgy látom, de kíváncsi vagyok, Zoli, hogy mit gondolsz erről, hogy a párharc, hogyha egy ilyen lassú, ilyen grind fesztiválba megy át, az inkább a Clevelandnek kedvez, mert nekik ugye pont a magas fokú pontgyártás, a 130 pont megdobása lehet az, ami a playoffban nem reális, hiába, hogy amúgy mondom, jól támadtak ők is, de amikor viszont egy ilyen szoros meccs kevés ponttal, akkor nekik jobban jön majd az, hogy a top-end talentnél ők a jobbak. Viszont ha sikerül a New Yorknak felgyorsítani a tempót, ha a New York talán meg tudja azt csinálni, hogy ne annyira védekezésről szóljon a párharc, bár ehhez szerintem többet kellene rohanni, mint amennyit egy Thibodeau csapat szokott, az viszont egyértelműen nekik kedvez. Tehát itt én azt gondolom, hogy minél magasabb pontszámú lesz egy meccs, annál valószínűbb, hogy a New York nyeri.
Megfogalmam azt is, hogy amit mondott Tibi, hogy a lepattanozás is ugye az alapszakaszban ugye Knicks az egyik legjobb lepattanozó csapat volt, még meglepetés, számomra meglepetés, ugye a Clevelandnek ez nem volt az erőssége, még azzal az egyébként szerintem tényleg impozáns frontkorttal sem, és ők a gyengébb lepattanozó csapatok között voltak, ugye konkrétan bottom 5, míg a Knicks ugye top 5, top 5-ben, viszont az a mélységesen egyetértek, hogy ez abszolút megváltozott a playoffban, ugyanis én sem látom magam előtt, hogy Mitch Robinsont, aki ugye 27 percet játszott az alapszakaszban, és ugye rendel után a második legjobb lepattanozójuk volt, sőt, tehát nyilván, hogyha perc alapon nézik, akkor kimagaslan a legjobb lepattanozója a Knicksnek. Ugye 9,4-el, de ez ugye per 36-ra, ez bőven 10 felett van, szerintem ilyen 11 és fél körül is lehet. Nyilván megpróbálok majd pályára rakni, mert ugye tradicionális line-up-al fog azért a Cavs is menni, és igazából két magassal, két legét igazi magassal, de nem látom én se sikeresnek azt a Mitchell Robinson matchupot, amelyikkel éppen ugye szembe kell nézni, és sokan azt mondják, hogy ez a párharc egyébként a backcourtokon fog eldőlni, mert ott vannak ugye nagyjából a sztárok, ugye Jalen Brunson szembenéz már ugye a Garland Donovan Mitchell duóval, de ott van ugye az X-faktor Quickly a padról, és én azt gondolom egyébként, hogy hogy mellette Quentin Grimes-ra is, bár nyilván nulla playoff tapasztalata van még, de azért lehet számítani arra, hogy szerintem egy 18-20 percet fog játszani az első meccseken.
Szerintetek, Zoli, szerinted is kérdezem, meddig tart majd az, hogy Quickly a padról jön? Most tényleg azért, mert ha belegondolsz, akkor Mitchell és Garland 40 percezni fog, tehát általában ketten a pályán lesznek. És azért azt hülye lenne Thibodeau nem kihasználni, mert hogyha fenn van Quickly, Barrett és Brunson, akkor itt valaki ebből a kettőből lehet, hogy kettőt is majd kell, hogy fogjon, tehát nem tudod őket elbújtatni, és azért sem Mitchell, sem Garland nem elitvédők, és még finoman fogalmaztam.
Igen, abszolút, ez biztos, hogy egy jogos szempont, de egyébként a másik oldalon is, tehát hogyha Grimes-re gondolok, ugye neki az alapszakaszban nagyon nagy szerepe volt, és egyébként egy underrated, egy alulértékelt része annak, hogy a Knicks ilyen fellendülést mutatott a támadó oldalon idén, mert gyakorlatilag kezdő volt végig, és ugye nyilvánvalóan kezdő lesz a play-offban is, és egy olyan off-ball játékot tudott nyújtani a pálya széthúzásával, tényleg ő, ha nem is elit, de elit kategória alatti nagyon erős, nagyon jó dobó már idén. Kb. Semmi más nem tud csinálni, de nem rossz védekezésben sem, a fegyelmezett védő, ugye nem akar másfél stílt átlagolni, nem ugrik el a labdákra. Lábbal jól leköveti az ellenfelet, és egyébként pont egy ilyen típusú védő kell egyébként Mitchell ellen, amikor ugye váltásoknál majd ő lesz rajta. De hát azt hiszem, hogy ő is fog kezdeni rajta, és Brunson Garlandon logikusan inkább. Jól mondom, valószínűleg ez lesz a meccsap.
Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez így indul majd, és akkor még ehhez Quickly-t ugye belehet, meg Barrett is jó védő.
Igen.
Tehát, hogy igazából azért ennyi beszélgetés után már egyértelműen kimondhatjuk, hogy a New York iszonyatosan rossz meccsap a Clevelandnek, mert még abba is gondoljatok bele, hogy oké, hogy Randall mondjuk nem egy annyira jó védő, de hogyha el tudja kerülni a New York a switcheket, már pedig ugye Thibodeau gyakorlatilag erre építette fel az összes védekezési sémáját, amióta az NBA-ben van, hogy ne kelljen mindent switchelni. Tehát ha ezt el tudja kerülni a New York, akkor még azt sem igazán tudja kihasználni majd Mobley, vagy nem tudom én Jarrett-en, hogy hát Randall nem túl jó védő. Tehát azért itt kifejezetten szar meccsap. Na, ezt én így ezen a ponton már kimondanám.
Igen, hogyha kicsit feljebb megyünk majd, és itt átdobom a szót Tibinek, ugye a wing pozíció a Cavs gyakorlatilag legnagyobb problémája volt egész szezonban, és egyébként itt is meglepően jó meccsap lenne a Knicks számára a Cavs. Hogyha ez nem változott volna valamelyest meg, de nyilván azért azt ki kell emelni, hogy nem csak Levert, Okoro és Osman egyébként, de Stevens játéka is azért javult folyamatosan a szezonban, és képesek voltak a pálya mindkét oldalán. Nem mindegyikük ugye two-way teljesítményben, nyilván egy Chedi, bár harcos védő, de ő elsősorban szerintem támadásban volt inkább konzisztens, és azért őt lehet majd támadni, de hogy javult ez, de egyébként még itt is meg lenne, tehát egy Randall-el és egy Barrett-el pont olyan típusú játékosok, akik szerintem támadásban, úgyhogy ugye a Cavs védekezik, nagyon jó meccsap lenne nekik ez. És nyilván aztán persze azt is meg kell említenünk, hogy ez a meccsap előny azért Mobley-val és Ellennel az igazi magas posztokon azért megszűnik, de a Knicks small ball line-upja nagyon-nagyon potens lenne egy egészséges Randall-el, akinek nyilván ha jól megy játék, mert ezt Randall-nél ugye hozzá kell tenni, hogy nála abszolút benne van, ugye már tudjuk egy terített Betli a play-ban is, hogyha ezt hozza, és hát ugye sérülten lehet, hogy ezt fogja hozni, akkor nyilván nagyon-nagyon nehéz erre építeni, és persze az is kérdés egyébként, hogy ki fog játszani a Cavs-nél, mert ugye Chedi nagyon konzisztens idén tényleg támadásban, nagyon jó triplázik, még egy kis védekezést is tényleg oda tud rakni, ugyanez a típus egyébként, mint Grimes ebből a szempontból, hogy nem ugrik ez semmire, steal és blokk nem fog tőle jönni, de szépen leköveti fegyelmezetten, leköveti lábbal a támadót és alig faltól, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ő mennyit játszik, meg arra is kíváncsi leszek egyébként, hogy Rubionak juthat-e bármilyen szerep ebbe a párharcba, mert ebbe azért nem vagyok biztos, hogy ilyen Knicks backcourt ellen, tehát ő ilyen szerintem ilyen vésztartalék kategória lesz valószínűleg, és inkább nagyobb wingekkel, Levertnek lesz nagyobb szerepe, Chedinek lesz akár nagyobb szerepe, nem hiszem, hogy Rikit ebben nagyon bele fogják dobni, vagy bele akarják dobni.
Igen, nekem nagyon-nagyon tetszik ebbe a Knicksbe az, hogy az a small ball, amit felvázoltunk, az nem azért állna fel, hogy a viszonylag jól egy-egyező játékosok a Cleveland magasait támadják, és ott legyen egy olyan alapmiszmeccs előny, mert nem fog kialakulni Mobley ellen, hanem pont azért, hogy a Clevelandnek a hátvédjeit, ugye Mitchellt és Garlandot lehessen agyon támadni folyamatosan, és azért kell a jó spacing, hogy ne nagyon tudjanak lesegíteni a játékosokról, hogy a Cleveland ne tudjon tömörülni, és hogy a kiosztásokból minőségi dobóhelyzeteket tudjanak még ugye kidolgozni, amiben viszonylag jók is tudnak lenni ebbe a play-offba. És hogyha a Knicks védekezésben össze tud tenni egy olyat, hogy a Cleveland hátvédjeire fókuszál, a hármas posztot pofátlanul feladja, és ugye a 4-es, 5-ös posztot pedig feladhatja, hiszen ugye sem Mobley, se Ellennek nincs igazából dobása, és nem tud mind a kettő oldalán kezdve állni egész mérkőzésen, szóval muszáj nekik is egy picit azért tágabban játszani, akkor a Cleveland bajba lehet támadásba. És hogyha a Cleveland bajba lesz támadásba, akkor ennek a Knicksnek azért bőven lesz előnye, hogyha ilyen pofátlanul feladnak játékosokat, és ennyire szűkítenek, akkor azért a lepattanózás is tudják valamennyire kompenzálni, mert ugye nem periméterről kell sok esetben visszamenni a pattanókért, hanem tömörülnek, úgyhogy ott lesznek. Én ezt látom, és bár ugye gyakorlatilag a legtöbb szájt, illetve a fogadóirodák csak mindenbe tartják esélyesnek, nekem pont ez a szegmens szól a mix mellett, hogy egy picit komplexebbnek érzem őket, hogyha a playoffot veszik alapul.
Eljött a tippelés ideje, és nagyon nehéz dolog szerintem, mert ha jól érzékelem, mind a hárman teljesen egyetértünk abban, hogy ki van meccsap előnyben, de közben az All-NBA szintű játékosuk, vagy hát Randallt ugye tényleg csak mondjuk idézőjelbe lehet ide rakni, de azért megint lehozott egy fantasztikus szezont, és egyre jobb formába került a szezon végére, tehát ő az, aki sérült. És ez mindenképpen faktor. Az a baj, hogy Randallnek a ISO játéka és a pontjai egy playoffban biztos, hogy kellenek, mert szerintem a Cleveland annyira meg fogja tudni oldani a védekezést, hogy ne dobják rommá őket, és akkor viszont azért kell majd egyéni ilyen kőből vizet fakasztó játékos is, és az nem annyira Brunson, az Randall a Knicksnél. Hogyha ez nincsen, akkor bajban lesznek, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban van Randall. Úgyhogy én most tippelek egy 4-3 Clevelandet, de ha 100%-os Randall-el menne bele ebbe a párharcba a Knicks, akkor a tippem az most 2-4 lenne. Zoli?
Én is 4-3-at tippelek a Cavs-nek, de legszívesebben bemondtam volna egy Knicks 6 meccset, ami valószínűleg nagyon sok hallgatónk számára meglepő lenne. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy Jalen Brunson elképesztő lesz, tehát tavalyi playoff szintet fog hozni, vagy még jobbat, és ezzel nem lepne meg, ha meccselni tudná Mitchellt, és onnantól kezdve nagyon sok fog múlni azon, hogy nyilván Garland hogyan játszik, mint ez a guard fegyverhordozó az irányító posztról, ugye ő két ilyen támadó motorról beszélünk, és még mindig nem érezzük azt teljesen, hogy ők megtanultak még tökéletesen egymással játszani, egymás mellett játszani. Nyilván teljes kérdője számomra az, hogyha a Knicks fel tudja rakni egy potens, akár five out small ball line-upot, az ellen mit tud csinálni egy Cavs. És egyébként számomra az nagyon érdekes kérdés, hogy mit csinál Bickerstaff, ha meglátja a Knicks small ball line-upot Randall centerben, és five out line-uppal mindenki tud triplázni. Azt mondja, hogy na jó, tök jó, akkor éppen, hogy pont az én fiatal Twin Tower-emet berakom, és szétdominálunk benneteket, vagy egyből megpróbál ő is, mert egyébként nagyon sok opció van small ball-ra a Cavs-nek is, és nyilván az utóbbi években mindig erről beszélünk, vagy erről beszélünk talán a legtöbbet, és az a legfontosabb mindig, hogy kinek a small ball line-upja fog mennyire jól működni a play-offban, és a másik csapat milyen small ball line-upot tud ellene kirakni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy Bickerstaff mit húzna erre meg, hogy ott fennhagyja a két magast, és azt mondja, hogy domináljuk szét az ellenfelet, vagy megy úgymond a modern kosárlabda törvényeivel, és egyszerűen azt azonnal meccselni kell. De erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Így összességében sérülés miatt én is azt mondom, hogy a Cavs az utolsó meccset az éppen behúzza. Nagyon-nagyon kompetitív lesz szerintem ez a széria. Meglepne, hogyha a Knicks nem adna bele mindent a paitanyait, és főleg az, hogyha a Jalen Brunson nem lenne nagyon jó. Tehát szerintem ő vagy a párharc legjobb játékosa lesz, vagy közel a legjobb játékosa Mitchell után.
Hát ezt én hozzátenném, hogyha ő a párharc legjobb játékosa lesz, akkor minden probléma nélkül a Knicksnek tovább kell jutnia. Tehát ha ez megtörténik, akkor szerintem tovább jut a Knicks. Tibi, mit tippelsz?
Mivel nem mondtátok, hogy csak egy tippet lehet leadni, azért kettőt adok le. Szerintem is egyébként Cleveland 4-2 lesz, és két dolog miatt, ugye a Julius Randle sérülés miatt, illetve amiatt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Thibodeau meg fogja azt lépni, hogy Mitchell Robinson nélkül alacsonyabb szerkezetben nagyon-nagyon-nagyon sok kinti dobásra és picit kockáztatva lepattanó párharcot meccseljen. Viszont hogyha ez megtörténik, és mondjuk a második meccsről rendőr mondjuk 95%-os tud lenni, akkor viszont egy Knicks 4-3-at várok.
Még egy utolsó gondolat maradt bennem az, hogy azért nyilván a Knicks small ball line-upja az védekezésben, mármint gyűrűvédelemben viszont annyira gyenge lehet, hogy ott meg lehet, hogy egy picit könnyebb dolga lesz akkor Garlandnak és főleg Mitchellnek. Tehát ez is egy ilyen érdekes játék. Zoli, hogyha jól tudom, akkor készültél ilyen expert pikkekkel, hogy ki mit mond.
Ja, egyébként csak így érdekességképp a fogadó irodák azok a 4-1-et várják leginkább, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van a 4-3, illetve a 4-2 is.
Uh-huh. Tehát ott azért egyértelmű Cleveland fölényt várnak, ugye hármunk közül te vártál a legfölényesebb, úgymond fölényesebb 4-2-t, és Zolival mi 4-3-at tippeltünk. Zoli, a expertjeink, azok mit mondanak?
Az ESPN szakértői egyébként inkább TV felé mennek, és náluk nagyon sokan várnak egyébként 7 meccset, de főleg a Cavs tippelik 7 meccsen, tehát ők is szoros párharcot várnak, de 13-an várják a Cavs továbbütését, és csak 4-en a Knicksét, tehát szinte mindenki úgy gondolja, hogy a Knicks nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni ezt a párharcot, tehát szinte mindenki látja, hogy ez egy nehéz meccsöp lehet a Cavsnek, de úgy gondolják valószínűleg, hogy Mitchell szerepe és a hazai pálya előnye és egy esetleges hetedik meccs, aminek úgy tudjuk ugye, hogy kb. 79-80%-ban nyeri meg a hazai csapat, ezek így összességében túl nagy előnye, ami legalábbis ugye ezen szakértők szerint nem fog tudni áthidalni a Knicks. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a párcra, az egyik legizgalmasabb lesz szerintem, meg az egyik legjobban várt, de ez nagyon sok párcra igaz idén egyébként.
Szerintem sokan várják a Sacramento Golden State párharcot is, annak ellenére, hogy nem hiszem, hogy feltétlenül ilyen izgalmakat tippelnek. És én azt hiszem, hogy ennek a párharcnak az elején fontos ezt kimondani, hogy én nem tartom lehetetlennek, hogy a Sacramento tovább jusson, de az nem rajtuk múlik. Tehát az a problémám, és ez volt egész évben a problémánk, hogy ezzel a védekezéssel igazából ők abban bízhatnak, hogy sikerül elégszer túldobni a Golden State-et, és még most belemegyünk abba, hogy a Golden State-nek igazából nagyjából mindenkire van védője, különösen Sabonis rendszeresen szenved egyébként Draymond Green ellen, tehát hogy ez már egy évek óta tartó dolog, és hogyha a Kings nem tud futni, hogyha a Kings nem tud úgy támadni, ahogy az alapszakaszban, akkor onnan gyakorlatilag az egész párharc a Golden State-en múlik, szóval legalábbis én most ezzel a nyitással indítanék, hogy én nem nagyon látok stratégiai eszközöket a Sacramento kezében ahhoz, hogy ők kerekedjenek felül önerőből. De a Golden State, hogyha idegenben betlizik, hogyha a támadásban nem bírják el a terhet, mert nem tudom én, Curry félsérülten játszik, vagy a marginálisabb játékosaik nem tudnak nagyot alkotni, a visszatérő Wiggins nem tud még beilleszkedni, akkor van esélye a Sacramentónak. Mit gondolsz erről, Zoli?
A legnagyobb probléma nem is a védekezés, hanem specifikusan a félpás védekezése a Kingsnek, mert bár az alap overall összesített védekezésük sem volt jobban, hogy a 26-ak voltak, a félpás védekezésben utolsó előttiek, tehát még rosszabbak, és ugye tudjuk a Warriorsról, hogy nem csak a jelenlegi liga legkülönlegesebb, és tényleg egy ilyen külön kategóriát jelentő félpás támadás az övék, de valószínűleg all-time szinten is. Amiben igen, benne vannak a mozgó pikkek, de benne van egy olyan fajta séma is, egy olyan fajta rendszer, amihez akármikor tudnak nyúlni, tényleg álmukból felkeltve is, és ezt levédekezni a play-offban tavaly is láttuk, hogy gyakorlatilag a Celticsnek sem sikerült azokon a meccseken, amikor ugye megölt a Warriors például ugye a 6. mérkőzésen, ami ugye mindent eldöntött, és én nagyon-nagyon szeretnék optimista lenni a Kings esélyét illetően, de azt egyetemre ki kell jelentenünk, hogy a kulcs nem az ő kezükben van, hanem itt tényleg az fog kiderülni gyakorlatilag, hogy úgymond vége van-e a Warriorsnak, vagy nem. Mi ugye azt hittük már, hogy kicsit árnyaltabb volt azért a véleményünk, de legalábbis azt gondoltuk, hogy az egyértelmű ugye esélyes időszakuk már a múlt, és ez lehet, hogy igaz is volt egyébként annak ellenére, hogy ugye tavaly nyertek, de szurkolóik idén is, és azt kell mondjam, teljes joggal, nyilván arra számítanak, hogy ők felkapcsolják azt a bizonyos playoff kapcsolót, és ez ki fog derülni, mert ha vannak itt tényleg belső problémák, ha kiderül, hogy idegenben tényleg ennyire impotensek tudnak lenni a playoffban is, ha Kings-t viszi a hazai pálya lendülete, úgymond, és ez az újdonsült, tényleg ez a light the beam energia, ugye, hogy fölöljük ezt a bizonyos lézert az égig, akkor itt esetleg túl tudnak hidalni ezen az alapvető rendszer problémám, mert itt mielőtt belemegyünk a meccsapokba, arról kell tényleg beszélni, hogy borzasztó a félpályás védekezése a Kingsnek, a Warriorsnak pedig oltám szinten is az egyik legjobb, hanem a legjobb. És ha azt gondoljuk, hogy ezen túl lehet lépni, akkor nyilván az kell, hogy fakadjon abból is, hogy a Warriors nem teljesen önmaga.
Azért az nagyon érdekes, hogy a Golden State Warriorsnak a támadása az mennyire a shootingon alapszik, ugye nem támadják a gyűrűt, kevésszer állnak a vonalra, de ezért van az, hogy az alapszakaszban ez egy közepes támadás, mert az alapszakaszban igenis nem jó, hogyha adsz egy tonna labdát, hogyha nem állsz oda a büntetőre, és még mindig nagyon jól dobnak, tehát azt hiszem, hogy az e-field goal százalékuk, vagy a TS százalékuk top 2 vagy top 3-ba volt egész évben, és ennek ellenére is egy közepes támadó csapat lett. Tehát ez közepesnél jobb, de értitek, mire gondolok, hogy itt igazából az a kérdés, hogy a playoffban megint le tudunk-e annyira lassulni. De én azt gondolom, hogy ez az offenzív boom, ez a Warriorsnak nem kedvezett összességében, annak ellenére, hogy micsoda támadó csapat. És a Kingsnek kötelező lesz rohannia. Tehát gondolom, ti ebben egyetértünk, hogy a Kingsnek elképesztően fontos az, hogy minden egyes eladott Warriors labdát megbüntessen, abból pedig lesz. És azt gondolom, hogy a másik, hogy ne hagyja, hogy a Warriors fölénybe kerüljön a palánk alatt. Egy nagyon jó pattanozó csapat a Kings, és ezt is muszáj lesz tartania, hogyha bármit akar ettől a találkozótól.
Igen, nagyjából kielemeztétek a párharcot. Ugye minden tiszteletem az idei Kingsé, mert elképesztő hosszú időt jutottak be a play-offba. Nagyon-nagyon szimpatikus és jó szerkezetű csapatot tudtak építeni. Ennek a csapatnak az egyik erőssége vicces, de az, hogy egészségesek voltak. Nem is nagyon tudom, hogy melyik csapat volt, amelyik a kulcsjátékosait ennyit tudta játszatni szezon szinten. Gyakorlatilag tényleg alig-alig volt hiányzójuk, ami azért alapszakadva, valójuk meg őszintén nagyon-nagyon-nagyon fontos. És a Warriorsnál pedig egy picit azt látom, amit tavaly is, és amit tavaly is súlytoltam, hogy ezt a Warriors így egyben nem igazán láttuk még a play-off előtt. Nekem az utóbbi 2-3 hét nagyon-nagyon tetszett, és most szigorúan Knightsre hagyatkozok, az a magabiztosság, az a hihetetlen támadó játék, és az a védekezés, amit bemutattak az utóbbi meccseken, az nekem kifejezetten impozás, úgyhogy ugye Wiggins még nem volt, de hát ugye úgy néz ki, hogy már az első meccsen is le. Ugye Wiggins-tél az a pozitívum, hogy ő nem egy sérülésből jön vissza, ergo fizikálisan valószínű nagyon-nagyon jó állapotban van, a rendszerben azért valószínű nem lesz olyan nehéz visszailleszteni, hiszen régóta itt játszik, úgyhogy én nagyon-nagyon optimista vagyok, és nem is tudom, hogy mikor fordult elő a play-offba utoljára olyan, hogy egy seed 6 ennyire favorit volt az irodák szerint is egy seed 3 ellen. Szerintem nem azt mondom, hogy soha, de valószínűleg nagyon-nagyon régen. A matchup előnye van a Warriorsnak, én úgy gondolom, mert pont Sabonisra nagyon-nagyon jó védő Green is, és a Looney is meg tudja nehezíteni az életét. Green pedig kiemelném, ugye tavaly láttuk, hogy Jokicsnak el tudta venni a passzjátékát, és ugye Sabonisnál pedig ez hatványozottan igaz lesz, hogy valamelyik komoly szkélyét Sabonisnak el fogja tudni venni, ami a felállt védelem elleni támadását a Sacramento-nak azért szerintem nagyon-nagyon limitálni tudja majd, illetve hát ugye Foxra pedig Payton mondanám, mint szuper matchup, és Payton is az utóbbi időben nagyon-nagyon tetszett nekem. Hihetetlen energiával játszik fizikálisan, nagyon-nagyon rendben van, és el tudja végezni azt a feladatot, ami ebbe a párharcba rávár. Ugye az, hogy a Warriors ennyire gyenge volt idegenbe, meglátjuk, hogy play-offba ez ki fog-e jönni, hogy ez egy anomália volt, valószínű, nyilván volt benne anomália is, de a Sacramento nem a hazai pályájával szerezte meg a harmadik helyet nyugaton, hiszen azt hiszem, hogy pont a Sacramento volt az a csapat, melyik idegenbe talán még jobb mérleget is hozott, mint hazai pályán, és ez se feltétlenül a Sacramento-nak az esélyeit növeli. Nagyon-nagyon jól mondtad a Kingsnek, hogyha van esélye, akkor az az esélye, hogy irgalmatlan sebességet kell diktálniuk végig. Irgalmatlan sebességet. És ez sem biztos, hogy elég.
Igen.
Úgyhogy én nagyon-nagyon optimista vagyok, ugye, szóval ha azt kérdezik, hogy a következő éve ki lesz a bajnok, én akkor is Warriors mondanék, úgyhogy nem én vagyok a jó kiindulási pont, de hogyha tényleg Wiggins egy-két meccs alatt vissza tud integrálódni, hogyha Paytonnál tényleg igaz az, hogy most már egészséges és lehet használni, a többiek abszolút jó állapotban vannak, Di Vincenzo hónapról hónapra fejlődött, akkor ezt a párharcot a Warriorsnak azért le kell hozni. Függetlenül attól tényleg nagyon tisztelem a Sacramento-t, és elképesztően szimpatikus csapat.
Akkor viszont itt is eljött az idő szerintem, hogy tippeljünk egyet. Talán kezdem itt én azt hiszem, hogy hát 1-4-et tippelek. Az a helyzet, hogy lesz olyan meccs, ahol esetleg túl tudja dobni a Sacramento a Golden State-et, főleg az, hogy a Golden State labdaeladásaiban ilyen szempontból lehet bízni, de egyébként szerintem félpályán mind a két oldalon a Golden State lesz fölényben, és ezért még két meccset is nehezen látok a Kingsnek. Aztán lepjenek meg, de ez a meglepetés, ez azt jelentené, hogy valamit vagy félpályás védekezésben, vagy félpályás támadásban nagyon megtalálnak. Félpályás támadásban erre sokkal nagyobb esélye lesz a Kingsnek, de akkor viszont például Sabonisnak nagyot kell domborítani a Green ellen. A történelmi példák nem ezt mutatják, úgyhogy ezért nem sértés, kedves Sacramento drukkerek, de legvalószínűbbnek így az 1-4-et látom, és nagyon drukkolok a Sacramento-nak, hogy lepjenek meg. Zoli?
Milyen is tudok nem a Warriors-ot tippelni. Hát itt a kiinduló pont mindenképpen az, hogy hány meccset nyer a Kings számomra, és őszinte remélem, hogy nem lesz igazam, mert a Kingsnek fogok, hát talán a a Denveren kívül az összes csapatot figyelembe véve a leginkább drukkolni. És majdnem a Denver szintjelenek, mert annyira imádom ezt a Sacramento visszatért sztorit, és ugye nagyon-nagyon szerettem az utolsó csapatokat, amelyik a play-offban volt. Szóval közel is álltam hozzá szerintem egyébként, hogy Kings drukker legyek, tehát hiszen egy hajszálom múlt, hogy nem értük, hanem a Mavs-ért szorítottam, és még ezt utólag azért örülök neki.
Igen.
Az ESPN tippjei, ugye a végső elszámolás, ez 15 Warriors és 2 Kings. Megmondom őszintén, hogy számomra az is meglepő egyébként, hogy ketten a Kings-t várják továbbjutónak, viszont nagyon sokan várnak 6 meccset, és az az általános elvárás, vagy inkább vélemény, nem is elvárás, hogy ez a Warriors azért most már tényleg nem a régi Warriors. Tavalyira is ezt mondtuk, de nyilván egyszer előbb-utóbb valakinek igaza lesz ebben, és éppen ezért én azt mondom, hogy 6 meccsen fog nyerni a Warriors, de relatíve szoros lesz a pár. Tehát egy olyan 6 meccset várok, ahol azért komoly esélye is lehet még esetleg egy harmadik győzelem is a Kingsnek. Meglátjuk, hogy mennyire jön be. Nyilván ez azt jelenteni, hogy a Warriors a szenvedéseik részét, vagy a szenvedő faktorok egy részét idézőjelesen átmentette a playoffra is, mert ez a masina, ez tényleg felkapcsolja ezt a bizonyos kapcsolót is, olyanok, mint régen, vagy mint akár tavaly, akkor nyilván 5 meccsen ennek vége van, jó esélye.
Az irodák szerint ugye a 4-2-re van a legnagyobb esély, és én is most a 4-2-t választom, leginkább a Sacramento iránti tiszteletem, illetve az alapszakaszban nyújtott parád és teljesítményük miatt. Nem igazán látom azt, hogy a Sacramento egyébként tovább tud jutni. Lesz egy mérkőzés, ahol túl tudják dobni a Warriors, illetve lesz egy mérkőzés, ahol Jordan Fúron nagyon mérgesek leszünk, de én 4-2-t látok, minden fegyver megvan, hogy ezt a Kings megverjük, és ugye tetszett, amit Zoli mondott, hogy olyan régóta hallgattuk, hogy ez a Warriors már nem az a Warriors, és előutóbb tényleg el fog ez az idő jönni, és van is egy jó barátom, aki ezeket a pillanatokat várja, tehát remélem ez a pillanat még nem idén jön el.
Viszont akkor menjünk át keletre, ahol hát ezt a párharcot is szerintem rövidebben tudjuk majd kibeszélni. A Brooklyn Nets megpróbál úgy tenni, mint a tényleg 6. helyen reálisan jutott volna be a rájátszásba ezzel a kerettel, és a Philadelphia 76ers ellen... Hát, őszinte leszek, nem tudom, mit csinálnak. Most akkor a hosszabb elemzést én kezdeném, mert erre a párharcra, amikor felkészültem, vagy hát gondolkoztam magamba, az a kérdés fogalmazódott már meg a legelején, hogy mit csinálnék én, hogyha Jack Vaughn lennék, hogy ugyan mit kezdjek Embiiddel, mert abszolút nincs rá emberem. Tehát a legrosszabb az a Brooklynnak, hogy Nick Claxton nagyon sok csapat ellen egy rohadt jó opció lenne a playoffban, azért, mert végig lehet váltani, ugye, 1-5-ig szinte azt a csávót. De most nem az. És azért azt mégse csinálhatja az ember, hogy Sharpot játszatja, amíg ki nem faltolódik, és aztán Claxtonnal együtt a pályán vannak, mert az meg teljesen tönkreteszi a támadást. Úgyhogy leginkább azon gondolkozok, hogy Embiidet gyakorlatilag minden egyes Philadelphia támadásnál duplázniuk kell, és aztán ebből kimenni, vagy pedig hát végig switchelni mindent, és azt mondani, hogy Embiid dobjon 60-at. És szerintem akkor, ha ezt választja a Brooklyn, akkor tényleg képes lesz Embiid 60-akat dobni. Tehát ez nem túlzás, és nem vicc. Zoli, te látsz bármilyen taktikai fegyvert, amivel a Brooklyn itt mondjuk meccseket nyerhet például?
Annyira jó, hogy ezzel kezdted, ezzel a felütéssel, tényleg podcastelnünk kéne, mert én a direkt válasszal készültem, és szerintem ez lehet az egyetlen realisztikus terv, és egyébként a 2004-es 5-ös szezonban lennénk, mindjárt megmondom, hogy miért, akkor ez egy akár működő taktika is lehetne. Ugyanis szinte egyből erről a párharcról a 2004-es 5-ös szezon is, ugye amire nagyon híres, 40 pontot átlagolok a play-offban a Spurs ellen, párharca jutott eszembe, és egyébként amikor készültem erre az adásra, akkor ténylegesen innen fogtam meg, hogy Embiidet most akkor tényleg duplázzuk rommá. Én valószínűleg azt mondom erre, hogy nem, és tényleg a Spurs taktikát kéne követni, ugye teljes mértékben vanonban fogták Amerét abban a szezonban. Ő 38 pontot átlagolt az egész szezonban 61%-os dobóhatékonysággal. Ez 8 meccset jelentett, 3 alapszakasz meccset és 5 playoff meccset, ugye 5 meccsen kikaptak, és a legalacsonyabb pont szerzése az 31 pont volt. A legalacsonyabb mezőny százaléka pedig 50%, 3-szor is 40 pontot dobott, de a Spurs csapat szinte mégis fölé nőtt a Sunsnak. Nyilván itt két probléma van alapvetően, a Nets nem a Spurs, tehát az adott érájához mért ereje is nyilván, meg hatékonyság is sokkal alacsonyabb szinten van, plusz a másik probléma maga az éra. Tehát ha ma csinálna ezt a Spurs, egy mai Suns ellen, valószínűleg hiába nem dupláznának, a pick and roll-on keresztül ugyanúgy megtalálná a jó dobó ezeket a Suns, és ma 40 triplát dobnának rá, nem pedig 14-et, mint 2004-5-ben, és ezáltal ez a taktika borulna is az egész. Tehát a végkövetkeztetésem sajnos az, hogy semmit nem tud csinálni a Nets, mert egyszerűen, ha tényleg nem duplázzák, akkor lehet, hogy nem 40-et fog átlagolni, hanem 45-öt, ha egészséges nyilván Embiidet ezt hozzá kell tenni. És Harden meg az a probléma, hogy ugyanúgy a magáét faltokból össze fogja rakosgatni, és még ha őt a legjobb védőidejét tudott felváltva is fogni, és ebben a meccsabban egyébként tök jó potenciálban a Netsben egy Harden elleni kettős védelmet kirakni, akár felváltva, akár ugye duplázva. Harden úgyis valahogy össze fog hozni meccsenként 7-8 büntetőt legalább, azért be fogja dobni a tripláinak mondjuk a 35%-át, és valahogy ezt a 20 pontot össze fogja rakni, és akkor már tényleg nagyon az kéne, hogy Harris semmit ne dobjon be, hogy Maxinek nagyon rossz szériája legyen, tehát több betli kell ahhoz, hogy onnantól kezdve bárhogy szoros legyen ez a páros. Tehát alapvetően nem nagyon van szerintem fegyvere a Netsnek, de mégis így próbálnám meg, mert még mindig talán ez a legesélyesebb, hogy nem duplázol, és megpróbálsz levédekezni mindenki más.
Na Tibi, te neked ugye most még nem vagytok teljesen túl az azonon, de nem egyszer kellett, hát világklasszisok ellen készülnöd, olyan csapatok ellen, aminek a költségvetése a négyszerese, ötszöröse, esetleg tízszerese a te csapatodénak, úgyhogy végül is ez a feladat, hogy sokkal durvább játékos kerettel rendelkező csapatot valahogy levédeni, ez egy párszor megküzdöttél vele. Te most mit csinálnál a Netsz helyében?
Hogyha most meg kéne fejteni, vagy meg kéne találni azokat a pontokat, hogy a Netsznek hogy lehet esély, akkor egy kicsit úgy érezném magam, mint egy ilyen durcás kisfiú, aki mindenféleképpen bele akar kötni a Philadelphiába, és keresi az anomáliákat, és belekapaszkodik az ilyen, ide belekapaszkodhatatlan esélyekbe. Hát nagyon sehogy az a baj, hogy azon mosolyogtam itt magamban, amikor Claxtonról beszéltél, hogy a Claxton egy kicsit jobb pick lenne, vagy az átlagnál jobb pick lenne Embiid ellen, ott se igazán lenne a Netsznek esélye. Szóval tényleg olyan kapaszkodóink vannak, amik valójában nem kapaszkodók. Ez a csapat, ez pontosan tudjuk, hogy ez nem egy keleti hatodik, ez a csapat, ez egy playoffért küzdő jó esetben csapat, vagy egy playoffért küzdő csapat, akik próbálnak most bizonyítani, nyilván meg fognak döbleni a pályán, a védő oldalon egyébként jó dolgokat fogunk tőlük látni, mert a switchek működni fognak, szerintem a periméter játékosoknak meg fogják nehezíteni az életüket. Összességében egy olyan ellenfél jön, aki nem csak elő a játékba extra, hanem úgy a védekezésben is nagyon-nagyon extra. Egy olyan ellenfél ellen, ahol igazából még a támadás sem tudjuk, hogy pontosan hogy fog működni. És nyilván most abban lehet itt bízni, hogy Mikal Bridges volt, aki az alapszakaszban látott szenzációs játékát, hogy Spencer Dinwiddie playmaking-e nem tudom, magához képest majd még a Prime-nál is egy picit erősebb lesz, esetleg a Houstonban a közepes dobók nem dobnak olyan jól, csak az a baj, hogy ebben a csapatban
nincsenek. Szép elszólás volt a Houston, de értjük, hogy Morey és Harden miatt miért volt.
Jaj, bocsánat, elnézést tesz, igen, elnézést. Igen, abszolút egyébként Harden neve csillog itt a szemem előtt, ugye meg a statlapok.
Harden jövőre fog a Rakizban játszani, nem ide.
Igen, elnézést, ez tényleg egy freudi elszólás volt. Szóval gyakorlatilag ez a Sixers szerintem egy hihetetlenül jó felépített csapat. Én már nyáron is azt mondtam, hogy nagyon-nagyon tetszik, hogy erősítették meg, hogy milyen pászlők jöttek bele, még úgy is, hogy PJ Tucker magához képest azért nem teljesít jól. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat, és én a tippelést el is kezdem, hogyha nem probléma. Én azért tippelek 4-1-et, mert egyszerűen az NBA annyira speciális, hogy baromi nehéz bárkinek bárki ellen 4 meccset zsinórba nyerni. És ez az egyetlen indokom, hogy egyszerűen a nagyszámok törvény alapján a Brooklyn egy meccset be fog majd nem is mákolni, hanem lesz egy meccs, ahol egy picit jobban dobnak, kicsi upswinggel lesznek, a Sixersnek egy kicsit gyengébben megy, és még az is lehet, hogy ez a mérkőzés az nem szoros mérkőzés lesz, hanem nem tudom, hogy 25 pontos győzelem, mert a Sixers azt mondja, hogy akkor ezt most elengedjük. De 4-1-et tippelek, és nagyon-nagyon szimpatikus nekem ez a Brooklyn, ez egy szerethető csapat, de hát ez a csapat, ez nem egy playoff kompatibilis, és nem egy playoff menetelése tervezett rossz terve, hát tudjuk, hogy miért.
Aha, Zoli?
Ez a probléma alapvetően, hogy annyival jobb opciói vannak a Sixersnek, és nem is feltétlenül rossz terület, mert ugye a Netsben tökéletes roleplayerek vannak. Csak az a probléma, hogy nincs ugye ki köré építeni, és éppen ezért ezek a kiegészítő emberek, és itt még mindig Bridges az, akiről leginkább el tudjuk képzelni, hogy ő fel tud nőni a feladathoz, de őszintén én tőle se várom el. Tehát teljesen más lesz a playoffban, így teljesíteni, vagy teljesen más lenne a play-offban így teljesíteni, mint a trade deadline után az alapszakasz azon szakaszában, amikor egyébként is ugye tele vagyunk olyan játékosokkal, ugye nem kell messze mennünk, mint saját csapattársa Cam Thomas, aki megint hozott egy 40 pontos meccset a Igaz, mondjuk, hogy az első kettő vagy három, azt hiszem négy vannak a szezonban. Az első hármat azt mondjuk legit időszakban ért el még inkább, de hát mondjuk ezt az utolsó negyen pontját sem tudom nagyon komolyan venni. És akkor a másik oldalon találtak egy Jalen McDaniels, nem találtak, akkor mind nagyon jó cserét csináltak érte, és ő meg, tehát neki úgy, hogy ugye van egy Harden, és sőt, nyilván van egy Embiid, de utána is még van egy Harden, sőt, még van egy Maxi, akiről lehet úgymond játszani, akiről le lehet játszani. Nem tudom, a magyar kifejezés mi erre, ugye ez a playing off-off. A lehető legkönnyebb szerepük van ezeknek a srácoknak, és teljesen más, mint akár még egy Joe Harrisnek is, aki ugye tudjuk, hogy tavaly például betlizett a playoffban a Bucks ellen, és gyakorlatilag neki is, és az összes, tényleg összes Nets roleplayernek gyakorlatilag 40% körül kell triplezni az, hogy legyen esélyük, és alapvetően ezen fog múlni, és ez egy olyan esetőség, vagy egy olyan leírás, ami nem vezethet egyszerűen 4 győzelemhez. De az, hogy szétdobják magukat, és potenciálon felül játszanak, akkor benne lehet 2 meccs, nem lepne meg, ha nyerne 2 meccset valahogy a Nets, egyébként 5 meccset fog tippelni a Filinek, de nem látok olyan matchupot sem konkrétan, tehát egy Dinwiddie Harden matchupot is nyilván Harden fogja megnyerni, annak ellenére, hogy vannak kérdőjelek, Claxton Embiid matchup nem kérdés. Záró gondolatként tényleg, hogy olvastam egy elemzést az adás előtt, hogy, és ezt leesítem magamnak jegyzetnek, hogy úgy érveltek, hogy hát lehet Mikal Bridges a párac második legjobb játékosa. Én nem látom ezt nagyon. Tehát Harden lesz a széria második legjobb játékos, és ha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve esélye nincsen a Netsnek, és szerintem ez is egy nyilván egy, nem egy annyira vasszizdász történet, hogy ha valahogy lesz mégis esélyük, akkor úgy, hogy Mikal Bridges ténylegesen a második legjobb játékos lesz ennek a párasznak, és mindenki egészítemben nagyon jól játszik, és jól dob elsősorban náluk.
Mi van akkor, hogyha dob 30 pontot Mikal Bridges egy assziszta, szóval ez nem fogja kisegíteni ám a Brooklynt, viszont Harden egy 17 pont, 10 asszisztos meccse meg egyszerűen másik kategória. Szóval ezt kell itt nézni, 4-0-át tippelek.
Az kemény, és bocsánat, akkor tényleg záró gondolatként, hogy mit tippeltek ugye az ESPN-ék, kérlek szépen az ESPN-éknél, ez volt a három párac közül az egyik, ahol 0-át tippeltek, 0 győzelmet, vagyis 0 széria győzelmet a Netsnek, ugye 17-0 a 76ersnek, és a legtöbben azért egy 5 meccses párhacot várnak, úgyhogy igen.
Oké, akkor viszont én azt mondanám, hogy maradjunk most egy kicsit keleten, ahol még egy párharc vár ránk ebben az adásban, ez pedig a Boston és az Atlanta párharca. És akkor itt azzal a gondolattal vezetném fel ezt a párharcot, hogy azt hiszem, hogy az Atlanta Hawks támadó potenciája az nagyobb, mint amit mutattak az alapszakaszban. És szerintem ezt nagyon könnyű belátni, hogyha megnézed azt, hogy gyakorlatilag azért kellett edzőt váltani, mert nem tudta működésre bírni a hátvétpárost az előző edző, ugye McMillan. És szerintem Quinn Snyder egy nagyon jó edző, jó playoff edző, és biztos vagyok benne, hogy kitalál pár olyan dolgot, amit lehet, hogy eddig az Atlanta szinte nem is játszott. És ez viszont egy kicsit megnehezíti azt, hogy pontos képet fessünk előre a párharcról. Abba vagyok biztos, hogy lesznek például kicsi-kicsi pick and roll-ok, tehát Trae Young és Murray egymással pick and roll-ozgat majd. Csak a legnagyobb probléma az, hogy a Boston gyakorlatilag 8 vagy 7,5 jó védővel fogja végigtolni ezt a rájátszást, és szinte mindenkit el lehet majd váltani. Tehát nem tudom, hogy az Atlanta miből tud majd rendszeres dobóhelyzetet kialakítani. És az Atlantának ez lenne az egyetlen esélye. Mert az, hogy az Atlanta ezt a 40%-kal triplázó Bostont megfogja, úgyhogy Capella a pályán van, az nagyon nehéz lesz. Szóval én szerintem Capella tök jó gyűrűvédő lehet a Boston ellen, mert nincsenek annyira jó gyűrű támadóik. De a Boston meg tudja ebből csinálni azt, hogy kipasszol, megy körbe a labda, és biztos lesz olyan meccs, ahol nem sül a triplájuk, és már előjönnek a Boston vélhető playoffban, komolyabb meccsapokban, meg később megjelenő problémái, de vajon az Atlantának van-e fegyvere egy ilyen jól dobó csapatot levédeni Trae Young-gal a pályán? Én azt hiszem, hogy nincs. Tehát ha az Atlanta oldaláról fogom meg ezt a párharcot, akkor szerintem, és Tibi, kíváncsi vagyok a véleményedre, akkor szerintem elég reménytelennek tűnik, mert nem igazán érzem azt, hogy támadásban valami olyat tudnak mutatni, amivel felvehetik a harcot úgy, hogy védekezésben nem túl jó meccsap nekik a Boston.
Nagyon tetszett a felvezetésed, és az is nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy Snyder új dolgokat is kipróbálhat vagy inkább használhat a kipróbálás, talán azért nem szóval nem hiszem, hogy a jobban próbálgatni kell dolgokat, bár nyilván itt most nincs más választás. Az a baj ezekkel az alternatív zárásokkal, hogy a Boston ellen ez nem fog működni. Mert ahogy te is elmondtad, gyakorlatilag mezőnyben az összes védő nagyon-nagyon jó védő, és most előttem van a tavalyi playoff-ba az a párharc, amikor Brown próbálták az ellenfelek támadni a Bostonba, mert hogy ő volt a pályán a leggyengébb védő, és ezzel nagyjából szerintem mindent elmondtam. Ezt a Boston, ez az Atlanta egyszerűen nem fogja tudni semmilyen komfortzónán kívüli dologra tudni szeríteni. És az előző párharc után meglepő, de én azt mondom, hogy ez a párharc még könnyebb lesz. Szerintem az Atlanta még kisebb ellenállások a Boston ellen kifejteni, mint a Brooklyn akár a Philadelphia ellen. És egy meccset elcsíphetnek természetesen, és kifoghatnak egy jó dobó formát, de jelenleg nem látom azt a taktikai elemet, nem látom azt a matchup előnyt, nem látom azt a kapaszkodót, amivel itt a Boston ellen bármit is lehetne tenni. Ugye a 538 13% esélyt ad a Fox-nak a továbbjutásra, ez szerintem teljesen reális, de én úgy gondolom, hogy ez a 13% ez nem a szakmai kunsztokból tud összejönni, hanem az olyan dolgokból, amit ugye egyik csapatnak se kívánunk, sérülések jönnek közbe. És ebből jön össze szerintem a 13%. Egyszerűen négy győzelmi tartó párharcba nem fog tudni a Fox semmit kitalálni. A Boston nekik egy tragikus meccsap, de egyébként ennek így is kell lenni, hiszen ugye az egyik legfőbb bajnok esélyes hasonlítjuk most össze egy olyan csapattal, amelyik a play-inért küzdött egész évben.
Szerintem három érdekes meccsap van ebbe a párharcba, amelyik tényleg úgy nem lesz nehéz talán kitalálni őket, bár az egyik talán kicsit ilyen low-key meglepetés. Nyilván Trey háromfejű sárkány ellen ugye ki ez a hármas természetesen, Smart, Brogdon és White. White ugye idén all defense szint, és valószínűleg meg is fogja kapni ezt az elismerést. Akár szerintem az első csapatban is lehet esélye, de másodikban biztos. És Brogdon sem rossz védő egyébként, ugye Smart szintjén lehet vitatkozni nála, ugye kicsit ez időnként azért hullámzó, de még mindig azért ő relatíve fiatal, és voltak ugye kisebb sérülései, de egy playoff-ra nyilván nagyon fel fog pörögni. Tehát. És akkor ugye ehhez hozzáveszik azt, hogy Trae Young-nak nincs igazán jó szezonja, finoman fogalmazva se, ugye borzasztóan kezdett, aztán feltornázta a tripla százalékát 34%-ra, de idén midrange floater helyekről nagyon sokat próbálkozik, és probléma az, hogy onnan sem túl hatékony, tehát ilyen liga átlag közelében van. Nyilván ezek nehéz dobások, természetesen neki nem liga átlag scoring képessége van még idén sem, de ezzel nem nagyon fogsz több meccset nyerni egy ilyen szörnyeteg két oldalú csapat ellen, mint a Celtics, ugye. A másik fontos meccsap, és itt én azt gondolom, hogy még ezt is, ugye Trae Young nagyobb név, mint bármelyik Celtics hátvéd, de összességében ők hárman azt gondolom, hogy lenyomják ezt a játékost, és hogy miért veszem külön ugye Murray-t. A másik nagyon érdekes meccsap, ahol talán egyébként lehet valamennyi esélye a Hawksnak az Murray-Brown matchup. Murray idén két meccsen is elég sokat fogta Brown, és nem dobott ellene jó a Brown, viszont ami problémás, hogy ez fordítva is igaz, tehát amikor Brown védte Murray-t, neki is elég jó sikerességi százalékai voltak. Konkrétan ugye, amikor egymás ellen játszottak ugye possession-t, akkor Brown összesen 6 pontot dobott 3 per 10-es dobással, 0 per 4 triplából. Azt nem találtam meg egyébként, hogy fordítva milyen statjai voltak, de belenéztem egy meccsbe, és ott elég sikeres volt. Tehát az egyébként általam lehet, hogy túlértékelt Brown, mint védő, túlértékelt szintén, tehát nagyobb, erősebb azért, mint Murray, és még ha Murray nagyon jól is fogja őt, és jól védi le, ez valószínűleg visszafele is igaz lehet majd.
Abszolút, és sőt, én odáig is elmennék Zolin arra, úgyhogy gyakorlatilag itt Murraynek, meg DeAndre Hunternek a WC-re is el kell kísérnie majd Brown-t, meg Tatumot. Esetleg ugye Tatumon nyilván Collins-t is meg lehet nézni. Tehát ott legalább van egy plusz opciója a Hawks-nak, de a Murray Brown az olyan lesz, hogy Murray pontosan ugyanazokat a perceket fogja játszani, mint Brown.
Igen, és a másik, amiről beszéltél te is, Gábor, ugye a matchup, az nyilván a Williams Capella matchup, és azért is érdekes, mert egyébként ugye Time Lordot pályafutása elején hasonlították egyébként Capellához, ugye akkor tájt volt talán a csúcson Capella ugye a Rocketsban, és tényleg Harden és Paul egy-két nagyon-nagyon jó a kinéző szezont kihozott belőle. Azóta azért tudjuk, hogy Time Lord Williams azért egy lényegesen értékesebb játékossá vált, nem elsősorban a támadó oldalon nyújtott teljesítménye miatt, bár szerintem egyébként alulértékelt passzoló. Általában jól meglátja, kevés asszisztem ellenére ő tényleg egészen jól osztja ki alulról is a labdát, ugye handoffoknál, és a kilöbbölései kipassza is egészen jók, én azt gondolom. Nyilván nem, őt egyáltalán nem duplázzák. Tehát nem is nagyon van esélye természetesen nagyon passzolni. Mint Rim Runner, ebben is szerintem egy kicsit jobb lett, mint talán a legjobb Capella, bár itt a legközelebbi ez az összehasonlítás, és nyilván a védekezésbeli sokoldalúság az azért égés föld. Capella jobb gyűrűvédő, valószínűleg, bár ez sem teljesen biztos, de összességében védekezésbeli sokoldalúságban, váltásoknál kirohanni kicsikre, ebben sokkal jobb. Williams, hát nem véletlen, hogy Williams a liga egyik, hanem a legjobb védőjének hívtuk többször is a podcastben. És akkor ugye van a pattanózás abban is. Nagyon hasonlók, talán Williams még jobb is, mint a jelenlegi Capella. Úgyhogy ezt a meccsapot is megnyeri szerintem cson nélkül a Celtics, és nem tudok elképzelni olyan szenáriót. Milyen esetőséget, ahol itt tényleg komoly esélye lett a Hawksnak, én 4-1-et tippelek, egy meccsen egy nagyon jó Trae Young előjöhet, de maximum 5 meccs, és természetesen jó esély van a söprése is.
Én itt szeretnék egy picit megengedőbb lenni a gyengébb csapat felé, én 4-2-t tippelek, és mindezt azért, mert szerintem az Atlanta egy nagyon jó edzővel okozhat majd taktikailag is meglepetéseket, és az Atlanta szerintem az is benne van, hogy több jól dobó meccsük is lesz, mert itt azért ez nem csak Trae Youngról szól, például Bogdanovic rohadt jó formában van már 2 hónap. Az, hogy sokkal szűkebb a rotációjuk, az le is zárja nekem az ilyen pozitív meglepetések lehetőségét, de egyébként szerintem pont az emlegetett Capella is szuper jó formában van szintén. Lepattanózásban az Atlanta felverti a versenyt abszolút a Bostonnal, és hogyha mindezt egybeveszem, akkor én itt tippelek meglepetést, mert meglepetés lenne a 4-2 is. Tibi?
Még Tibi gondolkodik egyébként 15-0 az ESPN-nél, tehát jó. mindenki
a továbbjutást vár, igen.
Igen. És a legtöbben 5 meccset tippeltek.
Én a 4-0 és a 4-1 között hezitáltam. Nekem ez az Atlanta egyáltalán nem tetszik, nagyon jó edzőjük lett, ez igaz, viszont a kezdőötösben gyakorlatilag olyan konstans jó dobó játékos kis tudással nincs. Tényleg Bogdanovic az, aki a padról beszállva, illetve ugye Cedric Gray, aki el tudja még úgymond kapni a fonalat, akik ugye kintről tudnak veszélyeztetni. Az sincs igazán előttem, hogy a lepattanó harcot meg tudják nyerni, vagy hogy ennek akkora jelentősége lesz, hogy ez akár mérkőzés győzelmekben manifestálódjon.
Szóval nem akarom megbántani az Atlanta drukkereket, és ugye itt azt szerettem volna mondani, hogy azt a 3-at, de közben megtudtam, hogy van egy 90 fős Facebook csoportjuk, úgyhogy azért ezt a tömeget nem akarom megbántani, de egy picit sajnálom, hogy ez a csapat van most itt, és hogy ők jutottak be a play-offba, mert szerintem ők abszolút nem play-off kompatibilisek, nem várok tőlük semmilyen meglepetést, nem tudik nekem ez a párharc, sajnos igazán izgalmasnak, és valószínűleg ezt a párharcot fogom a legkevésbé követni, és ennek ugye az lesz a szeretni, hogy a hószeretni fog 2-0-ra, és onnantól majd néznem kell is szurkon, hogy nagy hülyeséget nem mondjak, úgyhogy én itt bevállalok egy 4-0-át a Celticsnek.
Okay, akkor viszont menjünk át nyugatra, és egy garantáltan, vagy legalábbis eléggé izgalmasnak tűnő párharccal zárjuk le a mai podcastünket, ugyanis a Memphis Grizzlies és a Los Angeles Lakers csap össze, és szerintem a legérdekesebb dolog az az, hogy Steven Adams hiányában a Memphis szinte már most beírható, hogy nem tudom hány meccs lesz, de azoknak a 80%-án alul marad lepattanózásban. Márpedig ez súlyos probléma egy olyan csapatnak, amelyik ugye szintén a matek feladatra hajt, vagyis hogy szeretne többször rádobni, mint az ellenfél, hát itt ez nem biztos, hogy megtörténik majd, és nyilván egyébként egy LeBron által vezetett támadójáték az nem jár olyan sok eladott labdával. Tehát a Memphisnek ezt a párharcot valószínűleg, ha megoldja, akkor úgy kell megoldania, hogy nem dob rá többet minden meccsen, mint az ellenfele. Ami pedig ugye az egyik legnagyobb erősségük lenne. Szóval ez egy nagyon izgalmas és érdekes párharcát teszi, ezt én úgy gondolom, és ezzel a felütéssel. Zoli, szerinted min múlhat ez a párharc? Hogy nyerhet a Lakers, hogy nyerhet a Memphis? És mit vársz, mi fog dominálni?
Ja, elég jól játszik idén a Lakers szemben, vagy legalábbis, hogy hogyan nyerhet a Grizzlies, nagyon-nagyon jó kérdés. Olyan kicsi a minta még ebben a nagyon jó új Lakersben, ami tényleg nagyon jó, de egyrészt kicsi minta, másrészt pedig ugye mikor jött az a minta, megint csak ugye az All-Star szünet után, ami hát egy nagyon kaotikus állapot. Vanderbilt nagyon-nagyon értékes, nagyon sok oldalú védő, szökőjében temelre triplet, tehát ha ő a pályán van, nyilván őt úgy kell fogni, hogy teljesen behúzott róla, és erre nagyon kíváncsi leszek, hogy őt így fogják-e majd. Ami ugye fontos, és ami számomra kulcskérdés, hogy Ja hogyan tud játszani idén a három meccsen, tehát a két meccsen kettőn játszott, ugye összesen három meccset játszottak egymás ellen, 30,5 pontot, 9 asszisztot és 6,5 lepattanót átlagolt. Nem dobott annyira jól a mezőnyből, de jól játszott. A győztes meccsen, ugye az idei meccset, amit megnyertek február végén, ott különösen fantasztikusan játszott, egy 39 pontos tripla duplával. Nagyon sokszor oda tudott érni a büntető vonalra is, és azért ez nagy vastagon egy olyan meccs volt, amire ugye a Lakersnek szüksége volt, természetesen, hogy szüksége lett volna. Úgyhogy van pozitívum ebből a szezonból is, annak ellenére, hogy kettőre elveszítette a szezon párharcot a Grizzlies. Nyilvánvalóan Morant lesz kulcskérdés, hogy ő mennyire tudja meccselni azt a várhatóan azért konzisztens teljesítményt. Ugye Davis kifejezetten jól szokott játszani, 22-12-t átlagol a Memphis ellen karrierje során is nagyon jó százalékokkal, tehát tőle egy 20 pontos dupla-dupla gyakorlatilag minden meccsen jönni fog két blokka. LeBron védekezésben szerintem még a play-offban is azért fog kivenni, ha nem is szabad napokat, de legalábbis ilyen szabad negyedeket. És JJJ is egyébként nagyon-nagyon jól játszott. És a Lakers ellen különösen a vesztes meccseken is ő bebizonyította egyébként a támadó oldalon is, hogy lehet ráépíteni. És az utolsó négy meccsén, konkrétan a Lakers ellen négy meccsén, háromszor is legalább 31 pontot szerzett JJJ, ami tőle egészen elképesztő. Ugye, ha jól tudom, 20 pont alatt van az átlag, ugye Gábor?
Lehet, hogy a szezon végére feljebb tornázta.
A szezon végére picit feljebb tornázta, de nagyon messze, tehát maximum ilyen 20-20 környéke. És három blokkot és egy steal, tehát azt, amit a szezon átlagában hozott, azt ő is hozni tudta, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várom a Davis-JJJ csatát. Mennyire tudja kirántani JJJ? Davis nyilvánvalóan dropbackbe fog védekezni az elején ellene, és amire nagyon nagy szükségük van, ha már nincsen Steven Adams, akkor rohadt dinamikusan szét kell futni ezt az öreg csapatot, és rányomni a lábukat a gázra, és menni, és valahogy kifárasztani ezt a csapatot. Arról nem beszélve ugye, hogy azért AD mindig is sérülékeny volt, LeBron pedig azért már a sérülékeny lett, tehát ez egyértelműen ez a módja. És hogy Dylan Brooks is szétpofázza magát, és fussanak, ez a kulcs. Ha erre képesek lehetnek, akkor szerintem azért a matchup előny alapvetően náluk lehet a fiatalság és a dinamizmus kombinációja miatt, ami nagyon nagy különbség van azért a két csapat között, ami az életkort és legalábbis a sebességet illeti. Nyilván ugye tudjuk, hogy LeBron egy fenomén, AD is hasonló, amikor egészséges az ő is egy elképesztő atléta, de egyébként azért a Lakers összességében lassabb és kevésbé dinamikus, és ez kell abszolút megfogni. Ha ez ilyen lassú, félpályás matchup lesz, akkor azért a Lakers esélyeit komolyabbnak tartom a támadó pattanókkal, a second chance triplákkal, mert ugye még egy dolog, ami egyik csapatnak is az erősség, ugye a triplázás, nyilván az is egyébként nagyon fontos lesz, hogy hogyan tudnak dobni a kiegészítő emberek, hogyan dob Beasley egy playoffban, hogyan dob Brooks egy playoffban, és lehetne sorolni. Meglátjuk egyébként, az arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek.
Talán annyit mondanék reakcióként elsőnek, hogy azzal nem értek el. Tehát értem, hogy miért mondod, hogy a matchup előnye Grizzliesnél van, de valójában nincs. Tehát a Grizzliesnek sokkal rosszabb matchup a Lakers, mint a Lakersnek a Grizzlies. Ezzel
mondjuk így nem értek feltétlenül egyet, de már kíváncsi leszek, hogy mi
hát mondod. Egyrészt ugye a pattanózás, a másik probléma az, hogy a Lakers nem annyira adja el a labdát, mint amennyire a Grizzlies szeretne futni ellenük. A harmadik problémám az, hogy Anthony Davis olyan szinten falt problémákba kergetheti a Grizzlies magasait, akik nincsenek sokan, hiszen Brandon Clark sincs, tehát, hogy itt, ha Davisnek jó meccse van, akkor az szinte automatikus győzelmet jelentett a Lakersnek. Ez a legnagyobb problémájuk, és majd kíváncsi vagyok, hogy Tibi erre mit mond, de ugye az is kérdés, hogy ki fogja majd Morantet, és akár Schröder fogja, akár Vanderbilt, azért Morantnek teljesen összeesett a triplája a szezon második felére. Hogyha a Lakers azt mondja, hogy figyelj, én Ben Davisszel várlak, oda nem biztos, hogy akár egy Ja Morant is szívesen járkál majd be állandóan, és lehet, hogy a Lakers azt mondja, hogy akkor dobjál triplát, hogy kicsit lehúzódunk róla. És én szerintem, ha ez megtörténik, mert nyilván Darvin Ham sem hülye, és nem szeretné azt, hogy Ja Morant harcolja ki azokat a faltokat Davisen, akkor viszont a Memphisnek a támadójátéka teljesen megállhat. Azért a másik oldalt is érdemes megnézni. Talán azt mondhatnánk igen, hogy igazából a Lakersnek se túl jó meccsap a Grizzlies. Én azt hiszem, hogy a Lakers lassítására igenis megvannak a jó eszközei a Grizzliesnek. Talán Davis a legnagyobb probléma, de egyébként Brooks most már az elmúlt években hagyományos jól fogja James-t. Nyilván ettől még James lehet, hogy lehoz egy 25 pont.
Ez jó idén is nagyon jó.
Igen.
Igen.
És hogy lehet, hogy 25 pont 7 assziszt 7 lepattanót ettől még lehoz James. Csak hogyha őt tudod lassítani, akkor azért azért félpályán meg lehet fogni ezt a Lakerst, mert hát itt nincsen nagy spacing, hogy itt ne lehessen besegíteni, behúzódni, és összességében azt akarom mondani, hogy ebből, amit eddig felsoroltunk, az következik, hogy ez egy védekező párharc lesz, az pedig azt jelenti, hogy lassú párharc lesz, az pedig a te saját szavaiddal, Zoli, azt jelenti, hogy ez a Lakersnek jobb meccsap, mert ha nem tud rohanni a Grizzlies, akkor talán félpályán nagyobb támadó potenciál van még így is a Lakersben. Szóval, ja, ez az érvelésem. Szerintem a meccsap előny az a Lakersnél van.
Hát szerintem itt is nagyon elmondhatok mindent, amit én is itt eljegyzeteltem magamnak, ugye az egyik, hogy a Memphisbe az, hogy kiesett a két magas játékos, ugye Adams és Brandon Clark, ez nagyon-nagyon hiányozott az a Lakers ellen, és egy, bocsánat, hogy ezt mondom, egy picit gusztustalan lesz a párharc olyan szempontból, hogy mind a két csapat szét fogja szűkíteni a védekezést, mert annyi feladható játékos van gyakorlatilag mind a két csapatba, hogy tömörülés lesz, és kőkemény gyűrű védés lesz. És a Memphisnél én is azt látom esetleg esélynek, hogyha ezt valahogy fel tudják turbózni, és mégis sebességet tudnak növelni, mert felállt védelem ellen nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a Memphis ez jól fog támadni. Jamorannál én is ezt akartam kiemelni, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy az elején Tarvinham azt fogja választani, hogy hatalmas területet hagynak ott Morannak, és hagyják, hogy eldobja ugye a kintiket, 37%-kal triplázott idén, ami nem teljesen mutatja a képet, mert nyilván be tudja dobni, ennek ellenére én is ott hagynám, és megnézném, hogy mit fog csinálni. Ugye a Dillon Brooks az nálam egy örök probléma, hogyha hozzákerül a labda, akkor mi fog történni, általában rossz dolgok történnek, illetve ugye JJJ-nek a foul problémája, az meg meccseket tud konkrétan eldönteni, hiszen hogyha ő az első negyedbe, vagy az első fél időben 3-4 foultot beüt, onnantól úgy gondolom, hogy a Memphisnek azon a meccsen nagyon-nagyon pici esélye lesz. Úgyhogy egyébként a Lakers se fog tudni igazán jól támadni szerintem bal ellen, és ők is küzdeni és szembeni fognak támadásba. Most ugye a Minnesota ellen is egy olyan mérkőzés hoztak le, ahol látszott, hogy playoff körülmények között az ő támadójátékuk sem kifejezetten playoff kompatibilis. Úgyhogy ez nem lesz egy szép párharc, eszméletlen hit and grind fog menni, és egy picit azt látom, hogy ebből a Lakers tud kijönni jobban, mert azok a dolgok, amik ahhoz kellenek, hogy a Memphis futni tudjon, hogy könnyű gólokat tudjon kiharcolni, az a Lakers ellen nem fog menni, főleg ugye a James Control game alatt nem, ahol minden egyes támadás meg lesz szerkesztve, precízen le lesz játszva, és esetleg a végén lesz belőle egy nem annyira kvalitásos kintidobás, egy Schröder tripla, egy Reese tripla, de ezek után a támadás után egyszerűen nem lehet futni. Mert a Lakers vissza fog rendeződni, és felállt védelem elleni támadást fogja kényszeríteni a Memphis, és az a Memphisnek egyszerűen nem látom, hogy menne jól. Esetleg, hogyha tényleg olyan dobóformát fognak ki, de ez meg gyakorlatilag bármelyik csapatra elmondható, úgyhogy én is úgy érzem, amit Gábor mondott, hogy itt a meccsap előny az inkább a Lakers mellett szól jelenleg.
Én amit nagyon szeretnék, és tudom, hogy Jenkins nem fogja meghúzni, és lehet, hogy amint meglátom ezt az első meccsen, akkor már azt fogom mondani egyből, hogy akkor ez a loser mentalitás, és akkor menjetek is vissza, hogy biztosan Tillman-t kezdeti Davison. És ezzel már szerintem önmagába úgymond rendezkedsz a Lakers-en, és azt akarod játszani, amit ők tudnak. Én alapból úgy indulnék ki, hogy egy Morant, Bane, Brooks, JJJ, és megmondom őszintén, még az is lehet, hogy Luke Kennard kezdő, tehát őt is beraknám, és Kennardot raknám rá Russellre, és azért szeretném Kennardot ugye a kezdőbe, mert nagyon-nagyon jó formában van egyrészt a támadó oldalon, nagyon fontos része lett ennek a Grizzliesnek, és ha valahol el tudod rejteni, akkor az igenis a kezdő, és Tillman-t abszolút a csere sorra, és nyilván Jaren Jackson Jr. 42 percet elvárom tőle, hogy játszon, Ja Morant-tól elvárom a 42 percet, Dillon Brooks-tól elvárom a 40 percet Desmond Bane-től, kicsit azért talán hajlamosabb sérülésekre, tőle is azért egy 38-40-et. Tehát ne szórakozzunk már, a playoffról beszélünk, ne kezdjük ilyen. Nézzük meg, hogy mire jut Tillman, mennyire tudja lefárasztani Davis-t. Keményen védekezik rajta, párszor odaüt, lefaltolja, Davis nem dobja mindig olyan jól a büntetőt, de ne legyen már ez a taktika, hanem legyen az a taktika, hogy fiatalok vagyunk, szétfutjuk és szétatletizáljuk a Lakers-t, és igenis egy hetes rotációval elindulunk akár, és elfelejtjük a Santi Aldámákat, elfelejtjük a David Rodikat, és nyilván a Tyus Jones szerepre is koncentrálunk. Tehát Tyus Jones nagyon sokat fog játszani, 30 percet, és akár lehozok egy meccset 6 játékossal, de nem megyek bele ebbe a meccsapoljunk a lékeszelen dologba Tillmannel, tehát de úgyis ez fog történni.
Hát megérted, hogyha azt mondod, hogy fussanak, azt nem lehet 6 emberrel. Szóval ez ellen.
Hát azért szerintem egy első körbe egy ilyen fiatal csapatnak lehet. Tehát most, ha meg akarod venni a Lakerst, szerintem ezen keresztül vezetne az út. Nem tudom, most ki tudsz amúgy megpróbálni, tehát te Kancsárt játszottál ebbe a párazba?
Nem, őt nem játszottam, én azt hittem, hogy szinte lelested a jegyzeteimet, mert teljesen ugyanezt akartam Kennarddal mondani egy az egyben, hogy ő neki most játszania kell, és az a legfontosabb, hogy Kennardot el lehet rejteni a Lakers ellen védekezésben.
Abszolút.
Tehát itt nem lesz az, hogy Kennard, főleg ugye Brooks képes úgy védekezni, hogy csak a legeslegutolsó esetben cseréli el a pick and roll-t. Tehát azért, mert hogyha nagyon könnyen mondjuk James elé oda tudna kerülni Kennard, azzal le lehetne kergetni, de ha ezt ki tudod kerülni, akkor bőven Vanderbilt bárkit foghat, érted? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy például Beasley is, hogyha pályán van, és Bane-t fogja, akkor Bane-t szét kell futtatni, mert Beasley azt nem fogja bírni, meg állandóan ugye rosszul kommunikál, ilyeneket kell kihasználni a Memphisnek, hogy nyerhessen, mert meccsap hátrányban van.
Gyors kérdés, tőled, Gábor, ki a fenét tudsz még pályára rakni? David Roddit sem tudsz a pályára rakni.
Pályán lesz ő is, meg Aldama is. Biztos vagyok benne, hogy mind a ketten pályán lesznek.
De akkor Lofton biztos, hogy nem. Tehát nyilván
hát figyelj, Lofton, az attól függ, hogyha Davis az egész felső sorát kipontozza a Memphisnek, akkor ne, de akkor annak a meccsnek már nem lesz értelme.
Nehéz lesz ezt megtippenem, hogy már egyébként a saját érvelésemet is tökre el tudom hinni, meg azt is el tudom hinni, hogy a Lakers frontcourt ellen egyszerűen ez a tartalékos Grizzlies nem lesz elég. Tehát nem, még most sem tudom, mit fog tippelni, pedig lassan kell.
Igen, eljött ez a pillanat, de akkor először Tibi, te tippelj kérlek.
Nekem egyébként Zolinak nagyon-nagyon tetszett az ötlete, tanácsa a Memphisnek, hogy egy picit hülye hangzik, de hogyha ki kell véreztetni a játékosokat, hogy tovább is, akkor ki kell véreztetni, mert még mindig jobb fáradtan tovább jutni, mint közepesen fáradtan kiesni, ami közhely, és én sem látom, hogy ez meg fog történni, és szerintem is olyan rotáció játékosok fognak a Memphisnél pályára lépni, akiknek egyszerűen ez sok lesz, és az egyébkeznek ajándék lesz, amikor ezek a játékosok a pályán vannak. Kennard szerepeltetését pedig én is nagyon-nagyon támogatom, már csak azért is, mert azért a Memphis spacing problémákkal küzd, és ő ezt meg tudja oldani, és pont a Lakersnek a támadó szisztéme ellen, illetve amiatt, mert ők sem támadnak jól öt az ötbe, úgy fal ellen, el lehet majd dugni. Hú, de nehéz. Hát ez annyira nehéz, hogy Lakers 4-3-at tippelek, és egy picit ezt is szeretném, nem azért, mert a Lakersnek szurkolok, hanem azért, mert függetlenül attól, hogy ez a két csapat nekem nem annyira szimpatikus, ez egy barom jó párharc lesz. Ez nagyon izgalmas lesz. Nem lesznek színvonalas mérkőzések, de izgalmas mérkőzések lesznek, és itt szeretnék egy kényszerűen látni hatalmas James teljesítményen a végén, úgyhogy én 4-3 Lakers tippelek.
Zoli?
Macik 7 meccsen.
Uh-huh. Jó, a kettő eredménnyel kacérkodtam, ez a kettő volt az. nem tudok mást mondani, úgyhogy legyen ez 4-3 Lakers. Az a helyzet, hogy simán benne van az is, nem is, megváltoztatom, 4-3 Grizzlies tippelek, és elmondom miért, azért, mert a Lakersnél simán benne van az, hogy egy hosszabb párharcban James is belesérült, meg akár Davis is, de a kettő közül az egyik. Nagyobb a kockázat egyszerűen a Lakersbe, és az is elképzelhető, hogy LeBron lehoz két szupersztár meccset, de a harmadikon már nem fogja tudni ugyanazt a teljesítményt. Még ő végül is egy sérülésből jön vissza. Nem gondolom azt, hogy LeBron most jelenleg készen áll egy teljes playoff menetelésre.
Úgyhogy... Nem úgy tűnik, szerintem se.
Ja, legyen 4-3 Grizzlies.
ESPN egyébként 9-6 a Telly a Lakersnek, de nagyon sokan közülük is, tehát ebből 5 tipp is, tehát a 9 Lakers győzelemre tippelő szakírók közül 5 is úgy gondolja, hogy ez a győzelem 7 meccsen fog megszületni, tehát az gyakorlatilag mindenkinek konszenzus, hogy ez egy 6 vagy 7 meccses párharc, és szerintem is nagyon-nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha bármelyik csapat a másik irányba el tudna vinni ezt.
Yep. Jó, hát akkor végigmentünk ezen az 5 párharcon, amit mára terveztünk. Coach Kedei Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is hát itt a szaktudásodat hozzáadtad a műsorhoz, és hát nyilván a playoffban még úgyis találkozunk egy párszor.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nekünk ugye körülbelül 10 nap van még a szezonból, és utána pedig én nagyon-nagyon várom azokat a reggeleket, amikor a mérkőzéseket vissza tudom nézni, tehát eredményem tudatába, mert ez a playoff ez tényleg egy külön műfaj, és valahol az NBA playoff pedig a sportágnak a királynője. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek jó szurkolást kívánok, sziasztok!
És nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Tibi. És úgy szokás szerint nagyon magas színvonalon értékelted az eseményeket, ugye esetünkben a ténylegesen a playoff matchupokat, azt hiszem, hogy valóban ez a legizgalmasabb időszaka az NBA-nek. Nyilván egy döntőnek külön hangulata van, de én egy kicsit talán még jobban élvezem a playoff elejét. A döntőre úgy már, főleg ha olyan csapatok vannak esetleg, amik nem annyira érdekesek számodra, egy döntő abszolút tud izgalmas lenni, de ilyenkor az elején tényleg olyan érzése van az embernek, hogy áll a kisgyerekként a fagylalt pult előtt, és nem tud választani a 15 íz közül, mindegyiket ki akarja próbálni. Úgyhogy nagyon izgatottan várom a szombat estét, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Köszi Zoli, és én is örülök, hogy ismét podcasteltünk egyet, ami azt illeti, én is az első körért nagyon oda vagyok, meg a másodikért. Ez a playoff eleje rengeteg meglepetést, újítást, váratlan fordulatot legalább taktikailag hoz, tehát nem mindig eredményben, de hogy ez az igazi csemege, és szerintem ilyen nagyon-nagyon jó kosárlabda van, hát főleg a második körben már. Úgyhogy én is hasonlóképpen várom, és kedves hallgatók, ti pedig remélem, hogy várjátok majd a vasárnapi hétfői adásunkat, ahol pedig a maradék párharcokat beharangozzuk, és lesznek ugye búcsúztatott csapatok is, úgyhogy ezzel jövünk majd, addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.